Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Robbanások rázták meg hajnalban Venezuela fővárosát és három további államát. Majd nem sokkal később Donald Trump bejelentette, hogy az amerikai Delta Force elfogta Nicolas Maduro elnököt és feleségét, akiket légiúton kivittek az országból. A venezuelai alelnök szerint a kormány nem tudja, hol tartózkodnak, azonnali bizonyítékot követelnek arról, hogy még életben vannak. A dél-amerikai ország védelmi minisztere pedig bejelentette az összes fegyveres erő bevetését, miközben a halottak és sérültek számbavétele még tart. Magyar idő szerint reggel 8 óra körül érkeztek az első jelentések arról, hogy támadás érte Venezuela fővárosát, Caracast. Kolumbia bejelentette, hogy Venezuela a katonai támadás alatt áll, és összehívták az ENSZ biztonsági tanácsát. Megerősítették, hogy az Egyesült Államok légitámadásokat indított Venezuela ellen. Az értesülések szerint Donald Trump személyesen rendelte el a támadást. Az amerikai elnök bejelentette, hogy elfogták a venezuelai elnököt és feleségét, a venezuelai alelnök pedig bizonyítékot követelt át arról, hogy Maduro elnök még életben van. Később erről fényképet tettek közzé az amerikaiak. Vladimir Padrino López venezuelai védelmi miniszter bejelentette, hogy országa Maduro parancsait követi, és az összes fegyveres erőt bevetik. Venezuelai tisztviselők szerint Washington csak részben ért el a céljait, Trinidad és Tobago pedig bejelentette, hogy nem vettek részt a Venezuela elleni csapásban. A BBC idézte az amerikai külügyminisztert, aki bejelentette, hogy az elfogott venezuelai elnököt az Egyesült Államokban bíróság elé állítják kábítószerkereskedelem vádjával. Marco Rubio egyúttal azt is közölte, Washington nem tervez több katonai akciót Venezuela ellen. Mint mondtam, a mostani fellépése is csak a letartóztatás biztonságos végrehajtása miatt volt szükség. Elemzők szerint a Trump kormányzat egyre rosszallóbban tekintett arra, ahogy Venezuela Oroszországhoz közeledik. Az amerikai elnök segítséget helyezett kilátásba az Iránban tüntetőknek. Donald Trump bejegyzésében azt írta, ha az iráni vezetés rálő békésen tüntetőkre, akkor az Egyesült Államok a megmentésükre siet. Hamenei ajatollah tanácsadója és az iráni nemzetbiztonsági tanács vezetője a kijelentésre reagálva figyelmeztetett. Washington beavatkozása a síta állam belügyeiben az egész régiót destabilizálná. Iránban 3 éve nem látott nagyságú tömegtüntetések zajlanak, amelyeket az elszabadult infláció robbantott ki. A megmozdulásoknak már több halálos áldozata is van. A január 7-i ortodox karácsony előestéjére vagy az ünnepre nagyszabású provokációt készít elő a Kreml, figyelmeztetett az ukrán külföldi hírszerző szolgálat. A közlemény szerint Vladimir Putyin kormányának célja, hogy az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalásokat meghiúsítsa. Az ukrán-magyar határszakaszon 5862-en jöttek tegnap, közölte az országos rendőrfőkapitányság az MT-vel. A rendőrség 49 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az Egyesült Államok arra számít, hogy január 23-áig megszületik a megállapodás a szerbiai kőolajipari vállalat átvételéről Magyarország és Oroszország között, így a NISZ folytathatja a munkát, hangsúlyozta a szerb köztársasági elnök a belgrádi közszolgálati televízióban. Alekszandr Vučić arról beszélt, gyors megállapodásra számít az orosz részvényesek és a lehetséges vásárló, ez esetben a magyar MOL között. A Honvédelmi Minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák, köztük a honvéd tisztjelöltek is, valamint a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az otthon támogatást. Januártól évi nettó 1 millió forint vissza nem térítendő pénzösszeg igényelhető, amennyiben mindkét házastárs a közszolgálatban dolgozik, az összeg évi nettó 2 millió forintra emelkedhet. Azok is élhetnek a lehetőséggel, akik még nem kötöttek hitelszerződést. Január 1-től 11%-kal 322.800 forintra emelkedett a minimálbér, a garantált bérminimum 7%-kal 373.200 forintra nőtt. Ezzel a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32.000 forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24.400 forinttal több jövedelmet kapnak. Ezzel együtt számos szociális ellátás összege is emelkedett, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőttek a közfoglalkoztatott a bérek is. Erdélyben fennakadást okozott a közlekedésben és az energiellátásban a lehult nagy mennyiségű hó. Több megyében utakat kellett lezárni az úttestre kidőlt fák miatt, és több ezer háztartásban szünetel az áramellátás. Fehér megyében például 42 ezer fogyasztó maradt áram nélkül a havazás nyomán. Végül az időjárásról. Holnap több órára kisüt a nap, csapadék már nem hullik, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet vasárnap hajnalban mínusz 7, mínusz 6, napközben plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, amelyben a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem egyik pódium beszélgetését mutatjuk be, a Fenntarthatóság és Kiszámíthatóság az Energetikában címmel. A beszélgetés harmadik részében Lantos Csaba, az Energiaügyi Minisztérium minisztere, Cepek Gábor, az MVM csoport elnöke, Jamnicki Zsolt, az E.ON Hungária ZRT vezérigazgató helyettese, és Nagybege Zoltán, a CIGA energiapiacokért felelős igazgatója mondták el véleményüket a témában. A beszélgetés moderátora Hortai Olivér, a századvég energia- és klímapolitikai üzletág kutatóintézeti igazgatója volt. Nos, az adásban ezen pódium beszélgetést sugározzuk, melyhez tartalmas időtöltést kívánunk Önöknek.
A politikában, ami azért meghatározza most a gondolkodást, ugye az üvegházhatású gáz kibocsátást tekintik a fő oknak. Ezen ugyan vannak tudományos viták, de hogyha ezt elfogadjuk, hogy oké, az ember által ugye a levegőbe bocsájtott különböző szennyező anyagokba mérjük, és erre visszavezethető a változás, mondom, ez azért vannak viták, de akkor a tények a következők mutatják. Kína ugye a Mao Tse-tung óta egy eszméletlen növekedésen esett túl, ma ő felelős a világ összes üvegházhatású kibocsátásának a 30%-án, egyedül Kína. Második USA olyan 11-12%, ők már jönnek lefele. Harmadik India, negyedik Oroszország, ötödik az Európai Unió, teljes Európai Unió, összesen 6%-kal. Tehát nagyon sikeres, ha úgy tetszik Európa, abba, hogy drámai mértékben csökkenti az üvegházhatású gázkibocsátását. Ez egy nagy siker, a magyar számot is tudok mondani, 1990-ben, a román sajnos nem tudom, de lehet, hogy te tudod, a magyar kibocsátás akkor az összes üvegházhatású gázkibocsátásban 0,3%, tehát 3000-elék volt 1990-ben. Most a legutolsó adat az, hogy 0,12%-ra mentünk le. Ugye ezt úgy értük el, hogy a fejlődő világ ugye nő, már a kibocsátása, tehát van összességében egy növekedés, nekünk meg radikálisan összességében 47%-kal csökkent ugye az üvegházhatású gázkibocsátásunk. Most ez a Fit for 55 program, amit valamelyikötök mondtok, az ugye arról szól, hogy 2030-ra az Európai Unió érje el azt, hogy 1990-hez képest a nettó üvegházhatású gázkibocsátás, ugye nettó mit értünk ez alatt, ami kimegy a kéményeken, az a bruttó, és amit elnyelnek az erdők, a vizes élőhelyek, az óceán, akinek van, az ugye az az elnyelés, az hozza ki összességében a nettót. Na ennek kell 1990-hez képest lecsökkennie 55%-kal 2030-ra. Mi, ahogy említettem, az utolsó számunk az, hogy 47%-ot értünk el, tehát mi azon az úton vagyunk, hogy mi teljesíteni fogjuk ezt. Az Európai Unió átlagában ugyanakkor jelenleg ott tartunk, hogy nem 47%, hanem 37%. Tehát ameddig elért Európa átlagosan, az még csak 37%. Na erre jött most ez a Ribera nevű spanyol szoci volt miniszterelnök helyettes, meg a Wöbke Hoekstra nevű holland kisztitkársrác, akik ugye előadták azt, hogy 2040-re 90%-ot érjünk el. És akkor mi érveltünk, vagy próbáltunk érvelni, hogy de ne örüljetek már meg, hát még ott se tartotok, mint Magyarország. 10%-kal van lemaradva az EU átlaga ahhoz képest, ahol mi már tartunk. Hogy fogjátok ti elérni 2040, az csak 15 év. Hogy fogjátok elérni a 90%-ot? Tehát irreális célokat tűzünk ki magunk elé, ez amit mondtak itt előttem az urak, hogy egy nem józan, egy doktriner irányba viszik el Európát, és ezzel hát ugye lefűrészeljük a lábunkat, ha úgy tetszik, versenyképtelenné tesszük magunkat. Másik gondolatsor. A modern civilizáció az 4 nagy volumenben előállított anyagtól függ. Ezek az acél, a cement, a műanyag, meg az ammónia. Ezeket mind óriási volumenben és alapvetően fosszilis energiahordozóval állítjuk elő. Kezdeném az ammóniával. Ugye, ha már Németországról van szó, akkor egy Fritz Haber nevű vegyész, és a Bosch egyébként volt aztán a társa, akik megcsinálták az ammónia szintetizálását. Először nagy mértékben, ez később oda vezetett, hogy az első világháború nem ért véget már 15-ben, mert a németek bírták ugye azzal, hogy karbamidot állítottak elő, aztán abból puskapor bírták 4 évig a háborút, mert különben már be kellett volna fejezniük ugye hamarabb. De elvezetett alapvetően földgázzal állítják elő, és az acélgyártáshoz is nagy mennyiségbe kell. Kétségtelen van rengeteg kísérlet arra, hogy váltsuk ki zöld hidrogénnel, de nincs ma meg az a technológia, ami észszerű költségek mellett versenyképesen képes lenne ezeket az anyagokat előállítani. Ezek nélkül, az anyagok előállítása nélkül a civilizációnknak vége lesz. Egész egyszerűen. Na most ezt Európa jelen pillanatban nem hajlandó a tényeket egyszerűen tudomásul venni, és megyünk, rohanunk egy olyan szakadék felé, ami előbb-utóbb össze fog törni minket. Erre a legjobb példa ez, amit itt említettetek már szintén, ez az ETS rendszer, ugye ez a széndioxid kvóta, ez messze, vannak másutt is ilyen típusú valami módon a zöldítés irányába ható tételek, de messze a legnagyobb ilyen és a legkeményebb ilyen rendszer ez a széndioxid kvóta rendszer, és miután előbb-utóbb azért realizálta Európa is, hogy ennek hatására eszmetlenül szűnik meg az ipar Európában, ahogy mondta a Zsolt, egy skanzennél kezdünk el válni, valamit tenni kell, és hát mi történik? Az történik, hogy Európán kívülről, az Európai Unión kívülről importáljuk ugye mindezeket, az acélt és így tovább, ezeket a nagy mennyiségbe. Ezért most nem az eredeti széndioxid kvóta, tehát nem az ETS rendszert akarjuk visszacsinálni valahogy, hogy legalább a világ többi részével azonos súllyal terheljük a saját iparunkat, sőt, még ETS2-t akarunk bevezetni, ami azt jelenti, hogy a lakosságnak is, nem csak nálunk, itt Romániában is, majd minden egyes felhasznált energiamolekula után még további költséget, tehát nem csak a ipart, a háztartásokat is akarják sújtani, a transportot, tehát a közlekedést is akarják ezzel sújtani, tehát még fokozzuk az őrületet, ahhoz képest, egy másik intézkedéssel, ez az úgynevezett CBAM rendszer, ugye mindannyian itt nagyon hangoskodnak a Trump vámjai ellen, de hát Európa jóval előbb kitalálta a CBAM rendszer. A CBAM rendszer az nem másról szól, az a úgynevezett szénszivárgás megállításáról szól, tehát hogyha az Európai Unión kívüli gyártó, aki a felhasználva azt a költségelőnyt, hogy neki nem kell ilyen széndioxid kvótát befizetnie az EU-nak, olcsóban előállítja az ammóniát, a műanyagot, cementet, stb., és ezért versenyképes áron tud exportálni, például kínai, na ezeket kapjuk el és sújtsuk egy külön vámmal tulajdonképpen, nem a Trump találta ki a vámokat, bocsánat, az Európai Unió volt. Tehát mi igazán itt Európában azt kell mondjam, hogy egyelőre még mindig ebbe a deliriumban vagyunk. Lassan azért azt gondolnám, hogy azzal, hogy a német politika változik, és ez az utolsó gondolatom, talán azért remény van, de egyelőre még a mainstream európai politika sajnos ebbe az őrületbe tart minket. Hogy miért változik? Azért a háborúknak mindig következménye van. Németország olyanokat mond, amit a második világháború óta nem mondtak, hogy Németország újra felfegyverkezik, erős német hadipar lesz. Ez egyébként lehet, hogy versenyképessé teszi újra Németországot, miután az autóipart elbukta. Magyarországnak a GDP-nek a 85%-a az az exporttól függ. Ennyi az export részarány. Ebből 25% esetünkben a német, a román adat az valamivel jobb ennél, de mi egész egyszerűen az, amit a Zsolt itt mondott, hogyha Németország köhög, akkor hát akkor mi már elég lázasak vagyunk. Tehát olyan mértékben függünk a németektől, hogyha a németek egy jobb irányba, és most ne tessenek azzal vádolni, hogy egy háborús propagandista vagyok, hogy a német, de a német felfegyverkezés, vagy újra felfegyverkezés igenis ad Európának egy esélyt, és talán ez az őrület, amiben voltunk az elmúlt 10 évben, azt kell mondjam, hogy talán változni fog, és akkor lesz remény arra újra, hogy munkahelyek lesznek, az emberek megélhetése biztosított lesz, és versenyképesek leszünk, mert ezzel a rendszerrel, hogyha ez így megy tovább, akkor kiírjuk magunkat a történelemből.
Szerintem önmagában már az sokat mondó, hogy a versenyképességi körben ilyen sok szó esett az Európai Uniós klímapolitikáról, és nagyon közeledünk a beszélgetés végéhez, az időnk lejártához, de még egy rövid utolsó kört szeretnék indítani, hogy meglegyen mind a három dimenzió. Sok mindent elmondtatok már a környezetpolitikáról, klímapolitikáról, és hát azt látjuk, hogy az elittel szemben ez egyre többekben megfogalmazódik, ez a kritikus szemléletmód. A tavalyi európai parlamenti választáson a zöldek veszítették el a legtöbb pozíciójukat, a legtöbb helyüket. Hát egy utolsó gyors kört indítva azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy mi lenne a helyes testtartás az Európai Unió szempontjából a zöld átmenetben. Látjuk, hogy ez egy megatrend, látjuk, hogy Kína és Amerika is sokat foglalkozik vele, és hát sok kritika elhangzott az előbbiekben. Mit jelent a bicska, mit jelentene a fejsze? Csaba, arra kérlek, hogy most kezdte.
Nem beszéltünk ma itt arról, hogy áramtermelésben azért milyen más lehetőségeink vannak. A Gábor az elején említette a nukleáris ipart, mi ugye erre egyértelműen tettünk, de hál' Istennek úgy látom, hogy Európa változóban van. Ugye talán kevesen emlékeznek rá, de az olaszok azok megelőzték a nukleáris iparból való kivonulásba még a németeket is. Ugye Csernobil után az olaszoknál volt egy népszavazás, és ők ott népszavazáson eldöntötték, hogy leállítják az atomerőműveiket, és nem jellemző az olaszokra, de betartották ezt a népszavazási eredményt, és bezárták az összes atomerőművüket. Úgyhogy ma nincs, 4 nagy működő atomerőművük volt. Tavaly a Giorgia Meloni változott az olasz politika is, ezt csak inkább szimbólumként mondom, mert még lehet, hogy azt is megérjük, hogy Németországban is lesz majd újra atomerőmű, de az olaszok tavaly novemberben deklarálták, hogy Olaszország visszatér a nukleáris iparba. Ők is atomerőművet fognak fejleszteni, tehát van egy új hulláma. Ugye ez még a hagyományos, úgynevezett fissziós, tehát amikor ketté hasítjuk, ha úgy tetszik, a uránizotópot, de van ebben jön egyértelmű egy növekedés, ez egy esély Európának arra, hogy olcsóbban állítsuk elő az áramot, és hogyha, amit beszéltünk, hogyha valóban az elektromosítás vagy elektrifikáció a fő trend, és azt gondoljuk, hogy igen, akkor ebbe a versenyképességünk visszanyerhető. Nem beszélve arról, az új nagy ígéretről, a fúziós energia lehetőségéről, ami valóban egy 50 éve velünk van, és mindig azt mondják, hogy 30 évre vagyunk, már csak ugye a fúziós energia az, amikor az atommagokat egyesítjük, ugye amit a napban, meg az összes csillagban csinálnak, csak megcsináljuk itt földi körülmények között. Nyilván ez műszakilag egy igen komoly probléma, csak az elmúlt 20 évben annyit fejlődött az anyagtudomány, meg azért itt valamelyikötök mondta, hogy talán nem teljesen fölösleges ez az elképesztő számítási képesség növekedés, meg az AI-nak a használata, hogy ezzel olyan kvázi új erőforrásokhoz jutott az emberiség, amit ma már hihetővé teszi, hogy a 2040-es években legyen fúziós energiatermelés, az megint egy olyan olcsó és biztonságos, tiszta áramtermelési mód lesz, ami helyreállíthatja Európa versenyképességét. Ebben mi elég jól állunk már, mint európaiak, ebbe elég sok kutatásfejlesztési pénz megy, és hát ezen kívül nyilván az áramhálózatunkat kell újraformázni, az egy eszméletlen nagy beruházás igény, de ezt azért Európa megtanulta, és ebbe furi módon a mostani blackout sorozat, ugye ami volt a Ibériai félszigeten áprilisban, volt most a cseheknél, tavaly volt a Balkánon, ez furcsa módon maga ellenmondásosságával, de segít, mert Európának végre felnyílt a szeme, hogy anélkül, hogy hálózatba sok pénzt tennénk be, és összekötnénk még jobban magunkat, akkor nem lesz esélye Európának.
Az, ami egy picit frusztrációt gerjeszt, az az, hogy egyértelműen régiónként az eredmények azok eltérőek. Már a célok is máshogy vannak megszabva. Nyilván picit a minden tagállamnak a potenciájához voltak mérve a helyi célok, de lehet bizonyos tagállamokban egy ilyen frusztráció, elégedetlenség, hogy miért róttál rám ekkora terhet, mert néha a szomszédon, vagy éppen a, nem tudom, Lengyelországot vegyük, ugye, ahol még mindig számottevő fosszilis üzemanyagot használnak, ők bezzek, pont. Na most, hogyha ezeket a megújuló célokat nézzük, nem tudom, Románia esetében talán 34%, 2030-ig talán az utolsó vállalás, de ez hosszas tárgyalások, egyességeknek az eredménye, mert jóval nagyobb volt az elvárás egy adott pillanatban. És egyértelmű, hogy egyik legolcsóbb technológia a megújuló, főleg a nap, és pontosan ezért terjed ennyire gyorsan. Viszont ez csak a beruházók szempontjából látszik ez az olcsóság, mert a hálózatfejlesztés az legtöbb esetben nem az ő feladatuk. A hálózatfejlesztés azt ugyanúgy a fogyasztó fizeti meg, a hálózathasználati díjakon keresztül, és sok esetben a hálózatfejlesztésnek az üteme az, ami korlátokat szab a megújulónak a fejlesztése és a fejlődése előtt. Az, amire óriási hangsúlyt kell fektetni mindenképpen, az az innováció, a fejlesztés és a kutatás. Hát most nem tudom pontosan megmondani, van 7-8 éve minimum, de lehet, hogy több, amikor az első egy ilyen kerekasztal beszélgetésen vettem részt, a hatóságnál dolgoztam, aminek a témája a hidrogén volt, és nagyon gyerekcipőbe járt akkor még a hidrogén Európa szinten, és ezt a példát hoztam fel, és azóta is többször elmondom, és sajnálom, hogyha valaki már hallotta, de szerintem releváns a hidrogén megítélésnek szempontjából. Ugye Amerikában a kőolaj termelés mondjuk ipari szinten valamikor az 1860-as, 1870-es években kezdődött, és az első és a legfontosabb felhasználása akkor azokban az években, évtizedekben az a világítás volt. A kőolajat világításra használták, és 1920-as évek voltak az első olyan évek, ezek sem pontosan nem emlékszek az évre, de megvan valahol valami adatban, amikor a kitermelt kőolajból kevesebb mint 50%-át a kitermelt kőolajnak világításra használták fel. Tehát eltelt 50 év, és még mindig az első számú használata az a világítás volt, de már 50%-a, nem tudom, üzemanyag, meg stb. Más. Ugye közben megjelent az izzóégő, megjelent az automobil, stb. Tehát 50 éven keresztül annyira rossz hatékonysággal használták fel a kőolajat, hogy most ebből a távlatból sokkoló. Valószínűleg, hogy a hidrogénnek is valami ilyen szerepet tudok tulajdonítani. Rengeteg a potenciál a hidrogénben, és valószínűleg még nem látjuk, hogy a következő évtizedekben a hidrogént azt mire fogjuk tudni majd felhasználni. Az, ami biztos, hogy a fogyasztás, a villamos energiafogyasztás az folyamatosan nő, és amire mindenképpen érdemes odafigyelni, azok a data centereknek az elterjedése. Nem tudok megint pontos adatokat mondani, de az adatáramlás, az internet, és most legújabban az AI olyan mértékben generálja az energiát, az energiafogyasztást, és növeli az energiafogyasztást, hogyha ebben az ütemben növekszik, ami az elmúlt 3-4 évben nőtt az energiafogyasztásuk ezeknek a data centereknek, akkor szintén exponenciális növekedésre kell számítanunk. Ami ebben a pillanatban nagyon nehéz elképzelni, hogy fogjuk ennek megfelelni, és ezt az energiát előteremteni olyan körülmények között, ahogy most energiát tudunk termelni.
Folytatom az adatközpontokkal, ugye az Egyesült Államokban benne volt a hírekben is, ugye, hogy a Microsoft egy atomerőművet, régi nukleáris erőművet újra nyitna, pont azért, ugye ő ezt zsinórba fogyaszt, tehát 0-24-be, és hogy a miniszter úr megemlítette, hogy a nukleáris energiát, ugye az ott az eredeti kérdés, hogy a zöld milyen haragos zöld most, ugye? Mert hogy a zöldek kevesebben vannak. Ugye a jó hír az, hogy most már 18 ország ugye támogatja a nukleáris energia terjedését, felhasználását 27-ből. Ez kisebbség volt korábban, tehát szerintem ez is azért mutatja, hogy az inga mozdul át. Vagy ha mondok még egy példát, ugye megújuló vízi energia az nagyon tiszta. Ebben az évben vízi energiából az Európai Unióban 15%-kal kevesebbet termeltek, mint az átlagos években. Olyan szárazság volt. Tehát megint nem lehet arra alapozni, hogy majd jön az eső, jön a víz a Rajnába, meg minden nagyobb folyóba, lehet látni, hogy a vízállásokon is. Tehát alapvetően itt megint a józanésznek kell győzedelmeskednie, hogy az az energia mix legyen meg, ami biztonsággal és megfizethetően, illetve a végén majd fenntarthatóan is ellátja ezt a kontinenst.
Gábor?
És különösen az előttem szóló kiváló gondolatait, amikor is, nem tudom, önök érzik-e azt, hogy próbálunk tényeket használva vitatkozni ideológiával, mert egyszerűen a nagy helyzet az, hogy ma a zöld politika Brüsszelben az egy vallás, amely nem tényalapú, nem tetteken alapul, hanem hiteken és tévhiteken. És ennek a vallásnak ugye a központja, ha tetszik, Vatikánja, Brüsszel, meg a főpapéja, a miniszter úr által említett versenyzők, akik azért egy keményebb ágát képviselik a zöld politikának, és ez mindenképpen változtatásra szorul. Önmagában nem fog megváltozni, abban teljesen biztos vagyok. És a legnagyobb veszélyt abban látom, ideológiai értelemben, hogy a zöld politika elvesztette nem csak Istent, hanem Isten képmására teremtett embert is. Tehát embertelenné vált az európai zöld politika. Az egyre több cikkben előfordul, egyre több komoly potentát beszédében, hogy tulajdonképpen rendben lenne az európai zöld politika, csak az ember ne lenne. És ez nem vicc. Ez egyre többször megjelenik. Úgyhogy az én állításom és kérésem az, hogy olyan zöld politikát szeretnénk, amely humanizált. Tehát újra az ember van a középpontjában. És sokat gondolkoztam azon, hogy ezeket az általános politikai állításokat hogy lehet egy ilyen magatartás formába lefordítani, amely számon is kérhető, és ajánlatként is az asztalra tehető, mert abban azt hiszem nincs közöttünk vita, hogy épített és teremtett környezetünk óvására szükség van. De ahogy ennek a vallásnak a képviselői csinálják, az túlzásnak tűnik. Ezért, ha három elvet betartanának, az közelebb vinne minket, én azt hiszem, egy patrióta zöld politikához. Az első az, hogy olyan célt érdemes kitűzni, amihez forrást is tudnak adni. Tehát kár olyan célokat belengetni 2050-re, 40-re, amely olyan pénzösszegeket emészt föl, amelynek egyszerűen nincs realitása, hogy elérjék egyes tagállamok. És ebben még Magyarország viszonylag jól áll, ahogy miniszter úr is említette. Tehát reális célkitűzés, ez az első kérésünk. A másik, hogy zöld ügyekről beszéljünk, ne pedig ideológiáról. Beszéljünk szállóporról, beszéljünk a szemétről, beszéljünk a víztisztaságáról, számon kérhető és tapasztalható dolgokról. Szerintem erről kellene, hogy szóljon az európai zöld politika. És végül egy zöld be egy zöld kielv alapján, ugye annyi zöld szabállyal és céllal dolgozunk már, hogy köszönjük, újabbakat egyelőre kár lenne gyártani, vagy hogyha gyártanak, akkor egy kerüljön ki, tehát a jelenlegi egy numerus clausus bevezetnék a zöld célok tekintetében. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban megismételtük a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, amelyben a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem egyik pódium beszélgetését mutattuk be a Fenntarthatóság és kiszámíthatósága az energetikában címmel. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ökumené, a testvéregyházak félórája című műsorunk következik. Ma a református egyház adását sugározzuk.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A zarándoklat nem csupán fizikai kihívás, hanem lelki utazás, a mindennapokból kilépve új felismeréseket adhat. Így van ez mai vendégünkkel is, aki a nyáron megtette az El Camino portugáliai szakaszát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Skultéti Zoltán Gáborné, a Lévai József Református Gimnázium matematika, informatika és angol tanára több száz kilométer gyalogolt, miközben érdekes emberekkel találkozott és életre szóló élményeket szerzett. Erről az útról, a kihívásokról és a tanúságokról beszélgetünk vele mai adásunkban.
Nekem ez az Úristen üzenete volt, ez a megállás. Ez jelentette számomra a legtöbbet egyébként. Nagyon-nagyon sok templomba bementünk, és picit üldögéltünk csendben. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Közben arra gondolni, hogy hány ember ült már ott előttünk, akiknek ugyanilyen tanítást adott az út, mint mondjuk nekem.
Remélem, hogy velünk tartanak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Az El Camino sokak számára életre szóló kihívás, hosszú gyalogút, amely próbára teszi a kitartást, de közben új élményeket és felismeréseket ad. Vendégünk Skultéti Zoltán Gáborné, a Lévai József Református Gimnázium tanára, a nyáron bejárta a portugáliai szakaszt, több száz kilométert gyalogolt, miközben új emberekkel találkozott és új élményeket is szerzett. Milyen volt elindulni, mi segítette át a nehezebb napokon, és milyen útravalót hozott haza mindebből, ezekről mesél nekünk ebben az órában, aki már itt is van velünk a stúdióban. Tegeződni fogunk, ahogyan tesszük ezt a mindennapokban is. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Hogyan született meg a döntés, hogy elindulsz az El Camino-ra? Ez egy régi vágy volt, vagy inkább egy hirtelen jött elhatározás?
Inkább régi vágy volt. Hogyan kapcsolódik az életemhez? Hát úgy, hogy ez az év igen kerek évforduló az életemben, mert mindjárt kerek éves leszek, és azt gondoltam, hogy a helyet, hogy ebbe belebetegednék, valamivel meg kell fűszerezni. És több barátom járt már a Caminón, és a nagylányunk Eszter is bejárta a 800 kilométeres szakaszt. Akkor indult el, amikor éppen munkaügyben egy kicsit válságba került, és olyan sokat adott neki az a zarándoklat, hogy azóta is a Zarándok Zugban Budapesten önkéntes, és nagyon-nagyon szereti. És ez egy picit adott erőt ahhoz, hogy én is talán meg tudom csinálni ezt a zarándok utat.
Voltak ezzel kapcsolatban kételyek benned, hogy nem biztos, hogy menni fog, vagy nem biztos, hogy úgy fogod tudni végigcsinálni, ahogy eredetileg gondoltam?
Voltak, azért voltak, mert több emberről is tudok, aki kitartóan készül erre a zarándoklatra, hát mondjuk már hónapok óta edzi és gyalogol és túrázik, és én nálam ez így egy kicsit háttérbe szorult időhiányában, és ezért úgy féltem is tőle, Aztán kaptam az egyik barátnőmtől egy olyan útravalót, hogy a régi zarándokok is néha felkéreckedtek a szekérre, és attól még zarándokoknak nevezték őket, és akkor így megpróbáltam elengedni ezeket a félelmeket.
Éppen erre akartam rákérdezni, hogy ez egy komoly tervezést, szervezést, előkészületeket igénylő túra, vagy inkább, hát lesz, ami lesz, sodródjunk az árral, úgyis fel kell a nap, és felébredünk majd valahol. Melyik volt rád inkább a jellemző?
Mind a kettő lehet egyébként, és szerintem a zarándokoknak a többsége ilyen lesz, ami lesz típusú zarándok. Mi a barátnőmmel mentünk, tehát ketten voltunk, és nagyon sokáig készültünk, foglaltunk előre szállást, tehát nem bíztunk semmit a véletlenre, és én nagyon sokáig kerestem azt, hogy melyik szállást foglaljuk le, hány kilométert tegyünk egy nap meg, és reménykedtem benne, hogy a zarándokok réme, az ágyi poloska majd elkerül minket, és egyébként így is volt.
Mert hogy azt tartják a zarándokok rémének?
Hát az egyiknek igen, meg a vízhólyagot a másiknak.
Igen, a vízhólyag azért is akartam rákérdezni, mert az ember ilyenkor általában azokkal a terhekkel, amiket talán mondtál, meg mindenféle elvárással, de jó nagy hátizsákkal is elindul. Mit kell abba a hátizsákba mindenképpen belepakolni, hogyha valaki végig szeretné járni legalább a portugáliai szakaszt?
Hát én mindig csodálom azokat a zarándokokat, azóta is, mert nem léptem ki egyik zarándok csoportból sem a közösségi médiában, és mindig elolvasom, hogy mit írnak. Na és akkor mindig nagyon csodálom azokat, akik 3 kilós hátizsákkal mennek. Az enyém az 7 kiló volt, és plusz a víz, amit vittem magammal, tehát így megközelítettem mondjuk a 8-at. És hogy mi volt benne? Hát váltásruha, a lehető legvékonyabb, legkönnyebb, ilyen sportos, jól szellőző, könnyen száradó. Ebből volt nálam 2 hosszújú és 2 rövidújú, illetve pontosabban 3, de a harmadik az nem vált be egyébként. A ruházat mellett váltáscipő, meg papucs, ez mindenféleképpen, és a ruházat mellett visszatérve erre a mondatomra, hát mindenféle fájdalomra és vízhólyagra való varázsszer. Tehát például volt nálam ilyen magnéziumos sportkrém, aztán a vízhólyagokra vízhólyagtapaszt, de azt végül ipari mennyiségben fogyasztottam, úgyhogy azt kaptam is, és vásároltam is még menet közben. Gyógyszerre nem nagyon volt szükség szerencsére, ezek meg a tisztálkodási cuccok. Olyan szappant vittem, amivel hajat is lehet mosni, tehát hogy ne kelljen külön cipelni.
De egyébként egy elég jól kiépített infrastruktúrája van már ennek a zarándok útnak, nem? Tehát aki keres, talál, tehát mindig akad valami, vagy valaki, aki tud segíteni, illetve a szálláshelyek most már egészen sűrűn ki vannak alakítva, ha minden igaz.
Portugália szerintem sokkal jobb volt ebből a szempontból, mint Spanyolország. Portugáliában nagyon sok strand van az út mellett, és a strandokon van kávézó, büfé, étterem, mindenütt van mosdó, patyolattiszta, minden van benne, és ivóvíz is van. A spanyol részen már ritkábbak a strand szakaszok, és van, hogy 7 kilométer távolság is van 2 helység között, és ott jobban fel kell tankolni mondjuk ivóvízzel. De egyébként mindenhol van étterem, mindenhol van élelmiszerbolt, mindenhol van gyógyszertár.
Kicsit a kilométereket tegyük már rendbe, hogy itt pontosan hány kilométerről van szó a portugáliai szakasz tekintetében?
A portugál út az 280 kilométer Portótól Santiagoig.
Ez naponta hány kilométer gyaloglást jelentett?
Naponta hát olyan 25 és 30 közöttét. A 25 volt az általános, az utolsó napon tettünk meg 7,5 kilométert, azért, mert egyébként úgy van ez a zarándoklat, hogy aki 100 kilométert megtesz gyalogosan, az az ember már kaphat ezért oklevelet Santiagóba. Ha kerékpárral megy, akkor 200 kilométert kell megtenni. És ez azt jelenti, hogy 100 kilométerre Santiagótól már nagyon sokan vannak. Nagyon sok iskolás, meg fiatal, meg gyerekcsoporttal is találkoztunk, baráti társaságokkal, és mindig nagyon sokan vannak az úton. És ezért mi az utolsó napra azt terveztük, hogy bár megtehettük volna azt a hátralévő kis szakaszt az előző nap egyben, az előző szakasszal, de tehát aludtunk egyet 7,5 kilométerre Santiagótól, és hajnalban indultunk 6 órakor, amikor még sötét volt a célállomásunkra, és annyira sötét volt, hogy még világítani kellett az erdőben, és senki más nem volt az úton, csak mi ketten. És ez így annyira felemelő volt, hogy mentünk, és közben felkelt a nap, és csak egymással beszélgettünk, nagyon-nagyon szép zárása volt.
Annak ellenére, hogy az egyik barátnőddel voltál ezen a zarándoklaton, sikerült egy picit elmélyülni ennek ellenére? Saját magadban, lelkiekben mennyire volt erre lehetőség így, hogy tulajdonképpen kis társasággal együtt?
Abszolút volt erre lehetőség, mert már az út előtt megbeszéltük, hogy nem kötelező egész nap beszélgetni, hanem valószínűleg el leszünk foglalva a gondolatainkkal, és ez így is volt, hogy sokszor mentünk egymás mellett, de sokszor volt, hogy a barátnőm előre ment néhány száz métert, és mindig megvárt, hogyha valami út kereszteződéshez ért. Mindig ő ment gyorsabban, ő sokat túrázik, úgyhogy ez, én voltam a lassabb, és így tudtunk gondolkodni. Viszont amikor együtt kávéztunk, meg vacsoráztunk, meg beértünk a szállásra kora délután, akkortól pedig együtt voltunk és beszélgettünk.
A teljes szakasznak a gondolata fel sem merült bennetek, hogy megpróbáljátok?
Nem volt annyi időnk, vagy igen. Tehát, hogy ő is elfoglalt volt előtte, én meg utána, és ezért nem készültünk a teljes szakaszra.
Mondtad, hogy nagyon népszerű ez a zarándok út, és hogy egyébként nagyon sok emberrel is lehet találkozni menet közben. Te találkoztál olyan emberekkel, akik nagy hatással voltak rád valamiért?
Nagyon sokan kérdezték meg tőlem, hogy hány zarándokkal beszélgettünk, mert ugye azt tartják erről, hogy nagyon sok emberrel találkozik a résztvevő, a zarándok. Én nem tudom, hogy miért, de hogy mi túl sok emberrel nem ismerkedtünk meg. Hogy próbáltuk kutatni azokat, hogy esetleg a Covid óta egy picikét eltávolodtak az emberek, vagy hogy mi lehetett az oka, nem tudom igazán. Hogy nem nagyon beszélgettek egymással a zarándokok arra, amerre jártunk, és azokon a szállásokon sem, ahol mi szálltunk meg. Egész véletlenül már nagyon közel Santiagóhoz, amikor beszélgettünk már a városban, a barátnőmmel akkor hallottuk azt a hátunk mögött, hogy na hát magyarok. És ők találkoztunk egy kolléganővel, aki Pesten tanít, egyébként hittantanár, és a keresztfiával. És ők voltak az egyetlen magyarok, akikkel találkoztunk. És gyászfeldolgozás miatt járta az utat, és ő emiatt így nagyon nagy hatással volt rám, hogy ő hogy kezdi, hogy minden reggel imádkoznak, hogy megállnak minden templomba, bemennek, tehát hogy ők igazi zarándokok voltak a szó nemes értelmében.
Több mint egy utazás, meg több mint egy túra, talán ezt a felkonferálásban említettem, és ez egy lelki élmény, egy lelki utazás. Te magad is így élted meg ezt a néhány száz kilométert?
Hát én, igen, lelki út volt egyébként. Ugye szoktak vinni kavicsot a zarándokok, ami jelképezi a terhet, amit cipelnek, és én a 3 éve meghalt lányunkat vittem magammal.
Segített?
Hát letettem az óceán mellett a kavicsot, és kedves barátnőm, lelkész barátnőm, amikor elküldtem neki a képet onnan, hogy kit hoztam magammal, akkor írta, hogy most már szalad a mennyországban. Úgyhogy ezt jelentette nekem.
A hallgatók nem látják, de a stúdióasztalunk tulajdonképpen tele van pakolva mindenféle dologgal, amit hoztál magaddal Portugáliából. Kezdjük a legfeltűnőbbel, egy kagyló alakú kerámia? Talán abból
nem,
van?
Az egy igazi kagyló.
Egy igazi kagyló. Igen, na mit jelképez ez a kagyló?
Hát ez a fésű kagyló, ez a zarándokoknak a jelképe egyébként. Szent Jakab útnak a jelképe. Nagyon-nagyon sok helyen találkozunk vele a zarándoklaton. Minden útjelző táblán ott található egy fésű kagyló és egy sárga nyíl, hogy merre kell menni, merre folytassák a zarándokok az útjukat. És mikor amikor elindultunk Portóból, akkor az út mellett, hol becsületkasszában, kasszával vannak kitéve az út mellé ezek a kagylók, de mi megálltunk egy fiatalembernél, aki számtalan ilyen gyönyörűséget árult, és ő maga kötötte fel a hátizsákunkra, hát mi ott Portó után vettük rögtön a legelső napon, hogy feltegyük a hátizsákunkra.
És rögtön itt van mellette két útlevél, mert hogy lehet látni azokat a pecséteket, amiket az állomásokon pecsételtek ide ebbe bele. Ez kell ahhoz, hogy valaki zarándok legyen? Hogy megkapja ezt az útlevelet? És mivel lehet ezt egyáltalán kiérdemelni?
Hát a pecsétek ahhoz kellenek, hogy igazoljuk, hogy ott jártunk. És majd Santiago-ban, a zarándok irodában, amikor megkapjuk a zarándokok levelet, akkor ellenőrzik a pecséteket, és azt kell róla tudni, vagy róluk tudni, hogy naponta kettőt kell pecsételni, de hogy mi nagyon lelkesek voltunk, tehát hogy volt, hogy egy nap 6 is pecsételtünk, mert annyira szépek voltak egyébként, minden kis templomban, kávézóban, zenészeknél, akikkel találkoztunk az út közben, az erdő közepén például van pecsét, és dátummal kell beletenni az útlevélbe.
És minden állomásnak egyébként más a jelképe. Abszolút. Látok magam előtt kagylót, látok malmot, de olyan állomást is látok, ahol éppen a kereszt jelképezi az adott állomást.
Így van. Az enyém egyébként a zarándok zugból származik, az én oklevelem, és ebben az évben az egyes számú oklevelet a kislányomtól kaptam. De nem volt elég a magyar útlevél hozzá egyébként, mert ez a magyar Caminóhoz készült, és az nem olyan hosszú, mint a portugál és a spanyol, vagy a francia országban kezdődő rész, úgyhogy kiegészítettük még egy másik útlevéllel is. Egyébként vásárolni lehet a zarándokzukban, illetve Portóban is, meg a különböző kezdőpontoknál is megvásárolható.
És van mellé egyébként egy magyarul írt vers is, ezt az útlevél. Ez adták?
Ja, a magyar útlevélhez magyar kaptam útlevélhez. A kislányomtól, nagylányomtól.
Mire buzdít ez a kis versike?
Hát, hogy tanuljak valamit, tanítása legyen az útnak arra, szerintem.
Mert ő is így engedett el téged, hogy mindenképpen legyen ilyenféle megtapasztalás?
Nem egyébként nem tűzte ki. Inkább azt tanácsolta csak, hogy a telefont tegyem el. Tehát ennyi volt a tanács, és igazándiból csak fényképezésre használtuk a telefon.
Sikerült ezt a digitális böjtöt betartani?
Hát teljes mértékben nem, mert nyilván minden este szerettek volna a szeretteink tudni rólunk, tehát hogy beszéltünk és üzenetet váltottunk egymással, de igyekeztünk minimalizálni a használatát.
És itt van még egy tárgy, illetve még kettő, de mind a kettő hasonló, egy ilyen kis papírtekercs, ez pedig az oklevél, ami igen. Viszont már tanúsítja, hogy bejártad a portugáliai igen. szakaszt.
Igen, ezt a zarándok irodában adják, egyébként regisztrálni kell, mert már minden digitális és mindent próbálnak meggyorsítani és megkönnyíteni, tehát hogy regisztrálni kell a zarándok irodába, és ilyen QR kód segítségével keresik a regisztrációt, és szinte egyáltalán nem kell várni, hogy megkapjuk a kezünkbe.
Melyik volt a legemlékezetesebb állomás a túrát során?
Egyébként nem csak azért mentünk erre a portugál útra, mert hogy nem volt annyi időnk, hogy hosszabb útra induljunk, hanem nagyon vágytunk az óceán mellé. És nekem az óceán adta a legtöbbet, tehát hogy a legemlékezetesebb szállásunk az óceántól talán 50 méterre volt.
Annak is itt van a pecsétje az útlevélben?
Valószínűleg itt, igen. És egész éjszaka, amikor felébredtem, az óceán zúgását hallgattam, és olyan volt az udvara is, hogy voltak rajta nyugágyak, meg székek, és meg lehetett ott pihenni, miközben nézzük az óceánt és a naplementét. Tehát, hogy ez így nagyon szép volt.
Ez volt a legemlékezetesebb, és egyben a legmélyebb élményed is a zarándok út során?
Hát a legmélyebbek talán az, hogy hogy mennyire vágytunk az óceánhoz, és mégis mennyire veszélyes az a hely, mert minden egyes kis településen a hajótörötteknek állítottak emléket, tehát hogy ezzel így nagyon mellbevágó szembesülni, hogy hány ember vesztette ott az életét, és az asszonyoknak, akik várják haza a férjüket. Tehát hogy ez is ilyen, szerintem ilyen nagy meglepetés volt, és nagy erőt adott.
Mélységek és magasságok, volt-e olyan pillanat, amikor a legszívesebben feladtad volna, és azt mondtad, hogy itt már nem biztos, hogy tudom folytatni?
Hát olyan nem volt, hogy legszívesebben feladtam volna, inkább az, hogy megálltam volna, de ugye szűkös volt az idő, repülőjegy meg volt szállás lefoglalva. Én nekem sikerült nagyon sok vízhólyagot beszereznem, és orvoshoz is kellett mennem vele, mert nagyon, nagyon csúnyák voltak. Akkor egy picit pihentem volna igazán.
De mindeközben egyébként a fizikai megterheltség mellett azért ez egy nagyon komoly lelki teher is tud lenni. Mi segített tovább lépni ezeken a mélypontokon?
Hát amikor rájöttem, hogy miért jöttek ezek a vízhólyagok, akkor úgy próbáltam elengedni ezt a terhet, mert akkor, amikor meg kellett állni emiatt, akkor nagyon sokat sírtam, és nem értettem, hogy így itthon elképzeltem, hogy milyen lesz, hogy az óceán ott lesz a bal kezemnél, és süt a nap, és fantasztikus lesz, és akkor közben nem bírtam rálépni a lábamra. Hát ez nagy, nagyon nagy teher volt, tehát ez sok sírás volt, és akkor így én azt hiszem, hogy elég sokat dolgozom, és akkor azt a tanítást silabizáltam ki a történtekből, hogy meg kell tudni állni.
Légy egy kissé áldott csendben, és magadra békességben lesz. Ez igen. Megtörtént ezzel a zarándoklat során?
Abszolút meg, igen. Főleg amikor már tudtam tovább menni, mert meg volt a tanítás. Hát ugye mindig azt mondják, amikor elindul az ember, hogy valamit tanulni fogsz az útból. És akkor hát csak bandukoltunk, gyönyörködtünk, hogy a fénykép nem adja vissza, hogy milyen volt a hely, ahol jártunk. És amikor megjött a tanítás, akkor sokkal könnyebbé vált az egész.
Milyen érzés volt beérni a célba?
Hát, sírós. Amikor már Santiagóban ezeken a kis Girbe-Gurba utcákon láttuk a tornyait a székesegyháznak, akkor én felhívtam a családomat videóhívásban, és megfordítottam, hogy ők lássák az utat, hogy merre megyek. Úgyhogy együtt jöttek velem.
És ők is legalább annyira élvezték így az utolsó néhány lépést?
Szerintem igen, különösen a nagylányom, aki ugye megjárta ezt az utat, igen.
Igen. Mit jelentett megélni az El Camino-nak a vallási, a spirituális jellegét, tehát a szent helyeket, a közös imákat, a különböző szimbólumokat, amelyek mind-mind hordoznak valamilyen történetet, vagy valamilyen üzenetet magukban?
Hát nekem ez az Úristen üzenete volt ez a megállás, és ez jelentette számomra a legtöbbet egyébként. Ugye a templomok katolikus templomok. Ettől függetlenül nagyon-nagyon sok templomba bementünk, és picit üldögéltünk csendben. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Közben arra gondolni, hogy hány ember ült már ott előttünk, akiknek ugyanilyen tanítást adott az út, mint mondjuk nekem.
Közelebb érezted magadhoz Istent ez alatt az arándok út során?
Hát akkor egy picit haragudtam, amikor meg kellett
igen?
állni.
Miért?
Igen.
A vízhólyagok miatt?
Igen, a vízhólyagok miatt. De amikor rájöttem, hogy hát mi volt az üzenet, akkor már segített. Tehát úgy éreztem, hogy tényleg ott van mellettem, és átsegít a nehézségeken.
Milyen érzés volt hazaérkezni, és utána visszacsöppenni a hétköznapokba? Ugye egy nyári szünet alatt volt maga az arándokút, és hát utána ugye ott a tanévkezdésnek gyakorlatilag az elején értél vissza.
Hát ha nem a református hittel kapcsolatban válaszolok a kérdésre, akkor azt gondolom, hogy a lelkem még nem érkezett meg.
De akkor,
amikor megérkeztünk haza, akkor teljesen kézzelfoghatóan lehetett érezni, hogy én megérkeztem, de a lelkem még nem.
Hiányérzet van ilyenkor az emberben, hogy ment volna még, csinálta volna még tovább, vagy azért van egy pici büszkeség is, a jó értelemben vett elégedettség, hogy igen, kitűztem, és meg tudtam csinálni.
Hát nagyon boldog vagyok tőle, hogy ez sikerült egyébként. Nagyon boldog vagyok, hogy a társaságért, aki velem volt, a barátnőmért nagyon hálás vagyok, és nem tudom, valahogy úgy érzem, mintha nem is történt volna meg. Tehát, hogy mintha ez egész egy mese lett volna, hogy én ott sétálok a barátnőmmel, és egyszer csak visszacsöppenek ide Miskolcra, hogy olyan, mintha egy mesének a szereplője lettem volna.
Soha többet, vagy bármikor újra?
Bármikor.
Vannak is tervek ezzel kapcsolatban?
Hát, még nem osztottam meg a családdal.
Lehet itt az alkalom, hogy
igen, abszolút. De hogy azt szoktam mondani, hogy oda a Portugál útra bármikor vissza, már holnap indulnék.
Van akár egy szokás, egy gondolat, vagy egy érzés, vagy akár egy lelki tapasztalat ebből az útból, amit hazahoztál magaddal, és azóta ott van veled a mindennapokban?
Az, hogy egy picit könnyebben venni a terheket az életben, mindenféleképpen, mert a portugálok és a spanyolok olyan életstílust tudnak magukénak, hogy ami a magyartól nagyon távol van, azt hiszem, de hogy amikor ott jártunk, akkor mi is a részesei voltunk ennek az életnek és ennek az országnak. Szóval, hogy nem vele betegedni a mindennapokba, hanem egy kicsit könnyedebben állni a nehézségek elé, és úgy legyőzni őket.
A diákjaid, vagy akár a kollégák érdeklődtek a tapasztalatok felől? Mert hát nyilván látták,
igen,
a közösségi médiában, hogy merre jártál.
Igen, hát van olyan kollégám, aki mondta is, hogy ő mindig megnézte a térképen, hogy merre járunk, hova jutottunk.
És mi érdekelte őket a legjobban? Mire voltak kíváncsiak?
Hát csak a helyekre, vagyis hát igazán azt mondták, hogy ha beszámolót tartok, akkor szeretnének eljönni, de még erre nem került sor. Sőt, régebbi kollégám is írt az előző munkahelyemről, hogy ha tartok beszámolót, ő mindenféleképpen résztvevője szeretne lenni. Lehet, hogy lesz majd alkalom rá, hogy beszélgetünk a kollégákkal róla egyébként.
De lehet valahogyan építeni a tanítási módszert tanba például azokat a tapasztalásokat, vagy egyszerűen csak a diákokkal való kapcsolatba mindazt az élményt, amit itt az El Camino szereztél?
Hát, ha a kitartást meg tudnám tanítani, igen, a mai fiataloknak, akkor az nagyon jó lenne. De ez szerintem ma ez nagyon nehéz feladat, hogyha valamit nem két kattintással kapunk meg, akkor is tartsunk ki, és jussunk a végére. És azt, hogy meg kell állni. Ahogy az egyik barátnőm mondta, hogy nem csak azért, hogy utolérjen a lelket, hanem azért, hogy megélezzük a fejszét a favágáshoz. Hát, hogy ez szerintem nagyon jó lenne, hogyha tudnák a fiatalok.
Élesebb lett most ez a fejsze?
Élesebb. Igen.
Van még valami a bakancslistádon?
Esetleg végigjárjam Magyarországon a kék túrát. Nagy példaképem a nagylányom, aki a Caminót végigjárta előttem, és a kék túrát is lassan befejezi. És nem maradhatok le tőle. Hát jelen pillanatban a kisunoka, hogy szülessen meg, és találkozzak vele, az a legfontosabb. Nem tudom, sok könyv. Sok könyv. És az, hogy visszamenni.
Bármikor újra.
Bármikor újra.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad a tapasztalataidat.
Megtiszteltetek. Köszönöm szépen.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A zarándoklat nem csupán fizikai kihívás, hanem lelki utazás, a mindennapokból kilépve új felismeréseket adhat. Így van ez mai vendégünkkel is, aki a nyáron megtette az El Camino portugáliai szakaszát. Ebben az órában Skultéti Zoltán Gáborné, a Léva József Református Gimnázium matematika, informatika és angol tanára volt a vendégem, aki több száz kilométer gyalogolt, miközben érdekes emberekkel találkozott és életre szóló élményeket szerzett. Erről az útról, a kihívásokról és a tanúságokról beszélgettem vele. Ha lemaradtak volna mai műsorunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.